Az éjszaka egy orvosi rendelő várótermében voltam, és azt láttam, hogy egy anyuka az ő gyermekével várakozik az orvosra, a rendelésre. És közben az anyuka elálmosodott és elaludt, és az orvos kijött a rendelőből, és bevitte magával a gyermeket. Én pedig próbáltam felébreszteni az anyukát, hogy a gyermeket bevitte már az orvos, és ő is be kéne menjen a gyermekkel együtt. De az anyuka borzasztóan álmos volt, és azt mondta, hogy abban a ruhában nem mehet be a rendelőbe. Az ő ruhája ilyen színes tarka volt. És azt mondtam neki, hogy semmi gond, adok én neki fehér ruhát. Volt nálam ilyen fehér köppeny, amit az anyuka felvetett ahhoz, hogy beléphessen a rendelőbe. Ennyi volt az álom, és a megértés pedig az, hogy a kisgyermek jelképezte a lelket, a fiút. Az anyuka jelképezi a testet. És az orvos jelképezi az Úr Jézust, aki a doktor. Az egyik az doktor. És aki azért jött erre a földre, hogy a gyermeket megmentse, a lelkünket megmentse. Azonban az anyuka, aki a testet jelképezi, nagyon fáradt volt, és elaludt. És amikor a doktor, egészen pontosan az Úr Jézus, a gyermekért jött, a lélekért jött, hogy bevigye a rendelőbe, hogy meggyógyítsa őt, az anyuka a test nem tudta követni. Nagyon álmos volt. És amikor megtudta, hogy neki is a rendelőben volna helye, akkor meg azt mondta, hogy nem mehet be rendelőbe, azokban a ruhákban. De én felkínáltam számára a fehér ruhát. Ennek a jelentése pedig az, hogy amit mond az Úr Jézus, hogy vigyázzatok, virasszatok, szüntelenül imádkozzatok, virasszatok, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. A lélek fel van készülve arra, hogy elfogadja a gyógyítást a mindenható Isten kezéből, az Úr Jézus Krisztus által, de a test erőtlen. A testnek nem kell az, amit a lélek számára kínál a mindenható Isten. A test erőtlen a lélek dolgaira, a test erős a saját dolgaira, a testi dolgokra, a viccekre, a mindenféle testi örömökre, a pletykára, a fecsegésre, az értelem nélküli beszédre, a test mindenre erős, kivéve a lélek dolgait. Tehát sokak számára a lélek már hallja az élet hívó szavát, és tudja, hogy gyógyulásra van szüksége a lélek, és kívánja is, hogy találkozzon már a doktorral. Azt mondja Krisztus, hogy senkit ne nevezzünk doktornak, mert egy a mi doktorunk a Krisztus. A lélek doktora. És tudjuk jól, hogyha valakinek a lelke meggyógyul, a teste is meggyógyulhat. Mert az egészséges léleknek hatalma van a test fölött. Az egészséges lélek meg tudja gyógyítani a testet. Jézus lelke egészséges volt, ezért hiába ölték meg. Az ő egészséges lelke újra felépítette a templomot, a testet, tehát feltámadt. Ilyen az egészséges lélek. A mi lelkünk körülbelül abban az állapotban van, ahogy láttam álomban, hogy hajlandó elfogadni a gyógymódot, a gyógyítást a doktortól. De a testünk ellenkezik, a test erőtlen, alunna, és tarka ruhában van. A tarka ruha jelképezi a test cselekedeteit, a testi cselekedeteket, amiket a testi ember véghez visz, a szokások, a kívánságok, és minden, amihez a test ragaszkodik, minden habitus, minden fölösleges beszéd, vagy poén, vagy hazugság, vagy bűn, ez tarkítja a test ruháját. Azonban az Úristen azt mutatja ebben az álomban, hogy a léleknek is követnie kell, egészen pontosan, a testnek is követnie kell a lelket. A testnek is be kell menni a rendelőbe. Nem csak a léleknek. Hogyha a lélek bement a rendelőbe, az Úr Jézus rendelőjébe, hogy meggyógyuljon, akkor fontos a testnek is követni a lelket a rendelőbe. Hogy a test is változzon meg. A test kövesse a lelket. Ne ellenkezzen a lélekkel, hanem rendelje alá magát teljes mértékben a léleknek. Ez Istennek a üzenete. Ez maga az újjászületés, amikor már nem a test parancsol, nem a test irányít, hanem a lélek. Csak érdekességképpen mondom, hogy mielőtt lekifogta volna ennek a felvételnek, egy erős álmosság lett urá rajtam. Én is legszívesebben lefeküdtem volna, sőt le is dőltem. De a lélek azt mondta, hogy tudok-e beszélni. És a válaszom pedig az volt, hogy igen, tudok beszélni. Tehát most nem azt kéri tőlem, amin adó Isten, hogy filmázsás zsákokat emelgessek, hanem azt, hogy beszéljek. Tehát nekem minden erőm és minden lehetőségem megvan arra, hogy beszéljek. Azonban a testem mást akart. Azt mondta, hogy gyere inkább pihenjünk, inkább alukáljunk. De a lélek azt mondta, hogy van annyi erő, amennyi szükséges ahhoz, hogy ezt elmondjam, amit kaptam az éjszaka, a mindenható Istentől. A test, az embernek a testi énje, ami vele marad az ideje végezetéig, mindvégig meg fogja őt kísérteni azzal, hogy majd ráérünk elmondani azt, amit kaptunk az atyától. Majd később, most fáradtak vagyunk, a testem meggyőzi a lelkemet, hogy most fáradtak vagyunk. Próbálja meggyőzni a lelkemet, hogy most fáradtak vagyunk. De ez nem igaz. Hisz Istennek a lelke adja az erőt az ő szavára, az ő kijelentéseire. Hazugság. A testi énem próbált, úgymond, felülkerekedni és eltetni a lelket azzal, hogy most fáradtak vagyunk. Holott annyira nem fáradtunk el. És különben is tudunk beszélni, el tudjuk mondani azt, amit láthattunk a hajnali álomban. Mi szerint a test, mindenkinek a teste, a régi programok, a testi szokások, kívánságok, habitusok, a bűnök, amelyek a testben vannak, próbálják meggyőzni a lelket arról, hogy még ráérünk, és egyszer csak véget ér az idő, és akkor már nem érünk rá. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Ahhoz, hogy a test ne kerekedjen felül, azt mondja az Úr Jézus, hogy virasszunk, szüntelenül imádkozzunk, legyünk imában, szüntelenül imádkozzunk, virasszunk, világítsunk. Mert különben a test erőt vesz a lelken, és megpróbálja leuralni a lelket. Szüntelenül imádkozni azt jelenti, hogy szüntelenül lélekben lenni. Tehát vágyakozni arra, hogy halljuk Istennek a hangját, hogy ő beszéljen hozzánk, és mi cselekedjük azt, amit ő mond nekünk. Virasztani, világítani azt jelenti, hogy amit ad Isten, azt tovább adjuk. A világosságot nem rejtjük el, hisz nem rejtethető el a hegyen épített város, mondja az Úr Jézus. Ti vagytok a világ világossága. Én nem mondhatom azt, hogy van benne világosság, hogyha azt képes vagyok elrejteni. Akkor mondhatom azt, hogy van benne világosság, hogyha azt nem tudom elrejteni. Hogyha engedem, hogy a világosság megnyilvánuljon, megmutatkozzon rajtam keresztül. Az a világosság, amit kaptam, az álom által, hogy megmutatkozzon, nyilvánvalóvá váljon, hogy ezt mondta a mindenható Isten ma hajnalban. Erre hívta fel a figyelmemet, és mindenki figyelmét, aki ezt megértheti. Vigyázzatok, mert a lélek ugyan kész. Vágyakozik az atyához. Vágyakozik arra, hogy a doktora legyen, az Úr Jézussal, hogy teljesen meggyógyuljon. De a test ezt nem akarja. A test erőtlen. A test nem akarja a lélek dolgait. A test nem akarja, hogy a lélek meggyógyuljon, mert hogyha a lélek meggyógyul, akkor már nem ő lesz a főnök, hanem a lélek. akkor már nem ő fog irányítani, hanem a lélek. Ezért a test megjátsza azt, hogy ő álmos, alszik el, szegényke. Most ő pihenni akar. Közben ő még mindig tarka ruhában van, tele van bűnökkel, ragaszkodik a bűnhöz. Nem akarja magát alárendelni a lélek kívánságának, mert a lélek kívánsága az igazság, az Isten szava. És hogyha a lélek megkapja az ő kívánságát, a testnek kötelessége azt végrehajtani. Ez maga az újjászületés lényege, hogy a lélek irányít minket, nem pedig a test. A lelket Isten irányítja, a Szent Lélek. És akit a lélek irányít, azt Isten irányítja, akit pedig a test irányít, azt a média irányítja. Az agyi programok, szokások, habitusok, kívánságok, amiket megtanultunk a világból, a képernyőkről is mindenhonnan. Ezért fontos teljes mértékben alárendelni a testet a lélek kívánságának. A testnek is fontos alkalmazkodnia a lélekhez. A test is fel kell vegye a fehér ruhát, nem csak a lélek. A lélek felveszi a fehér ruhát azáltal, hogy szembesül a gonoszsággal, a bűnökkel, attól megtisztul, megbánja azokat, Isten megbocsátja azokat, és adja az igazságot. A lélek felveszi a fehér ruhát, azonban a test is kell azt kövesse. A hit cselekedetek nélkül halott, ezt mondja Jakab apostol. Tehát, hogyha én nem csinálom azt, amit a lélek mond, amit a lélek kíván, akkor még mindig a testnek engedek, egészen pontosan az ördög irányításának engedek, a testem kívánságának engedek. Azt mondja Jézus a fehér gyógyról, a fehér ruháról, hogy az Isten gyermekeinek a jó cselekedetei, tehát azok a tettek, azok a cselekedetek, amiket Isten gyermeke végrehajt, az a fehér ruha. Az, hogy a test fehér gyógyba öltözik, azt jelenti, hogy követi a lelket. A lelket, akit Istennek a szava megtisztít, teljesen megmos. Azt mondja Pál apostol, hogy a testünk a bennünk lakozó Szent Lélek temploma. Azt mondja, hogy ti már nem a magatokéi vagytok, hogy azt cselekedjétek, amit eddig cselekedtetek, hanem a bennünk lakozó Szent Lélek temploma, a mi testünk. Tehát szükséges, hogy a mi testünk is fehér ruhába öltözzön, és ő is bemenjen a rendelőbe. Tehát alárendelje magát a doktor szavának, az Úr Jézus szavának. Ezt a tanítást kaptam, ezt a figyelmeztetést kaptam ma hajnalban. És ezen kívül a mai napon még sok mindent kaptam, amiről beszélhetnék jó sokáig. Az előbb volt alkalmam beszélni egy kedves barátomnak a gyermekével, aki 11 éves. És hát azt kell mondjam, hogy ismételten ledöbbentem, hogy ő, a 11 éves gyermek, érti, amiről beszélek. Én értem, amiről ő beszél. Ha hisztek, ha nem, az Úr is tesz a gyermeket, ugyanúgy irányítja, és vezeti, mint engemet, és mint mindenki mást, aki újjászületett. Kap álmokat, tudja, hogy Istentől kapja az álmokat, és kap megértéseket az álmokhoz. És olyan dolgokról beszéltem ezzel a gyermekkel, hogy azt kell mondjam, hogy talán felnőttel. Még sosem beszéltem ilyen dolgokról. 11 éves gyermek azt mondja, hogy azt kérdezhet tőle Isten, hogy ha ő egyedül lehetne, és megkaphatna mindent, amit el tud képzelni azon a földön, meg lehetne mindene, vagy pedig oda kéne adja az életét, az ő szüleiért, a testvéreiért és az emberekért. Melyiket választaná? És a gyermek teljesen őszintén elmondta, hogy hát álomban még nem tudtam a választ, azt mondja, a kérdésre. Nem tudtam, hogy melyiket választanám. De amikor felkeltem, amikor felébredtem, egyértelműen tudtam, hogy én inkább azt választanám, hogy odaadom az életemet a testvéremért, a szüleimért és az emberekért. Feladozom az életemet. Mert jobb adni, mint kapni. Ezt egy 11 éves gyermek mondta el. El sem tudom képzelni, hogy egy ilyen gyermek az iskolában mit tanulhat. Nem tudom elképzelni. Remélhetőleg nem fogják kioltani azt a világosságot, ami van benne az ő szívében, mert van. Én nem túl gyakran beszéltem gyermekekkel, azt viszont elmondhatom, hogy ilyen gyermekkel még életemben nem beszéltem, akiben ilyen világosság volt, Isten kegyelme által. Tudtam, hogy az élő Isten szól hozzám, ő általa. És én beszéltem neki az állatokról, Noé bárkájáról, és elmeséltem neki, hogy a Noé bárkájában mit vannak tiszta és tisztátalan állatok. És ő mindent megértett, mindent. És tettem fel neki kéréseket, és a kérésekre válaszolt. És úgy is értette, amiről beszélhettem. A végén megkérdeztem tőle, hogy amit mondtam neked, te azt megértetted? És ő azt mondta, hogy persze. Kérdeztem, hogy amit mondhattam neked az szerinted az, azt nehéz megérteni, vagy egyszerű megérteni? Azt mondta, hogy egyszerű. És én azt mondtam neki, hogy te azt elhiszed-e, hogy amit neked mondtam, és te megértettél, és amit meg is köszönt, ő megköszönte nekem, hogy ezt hallhatta. A szemei felcsillantak, és örvendett annak, amit hallott tőlem. Azt kérdeztem tőle, hogy hiszed-e azt, hogy a legtöbb felnőtt, amit neked mondtam, és ami egyszerű, amit egyszerű megérteni, a legtöbb felnőtt nem érti. És a szemei kerekre nyíltak is, hitetlenkedve hallgatott engem. És elmondtam neki, hogy ezt teszi a bűn az emberekben. A bűn behomályosítja az ő látásokat, az ő értelmüket. És ilyen egyszerű dolgot, amit te most hallottál és megértettél, ők azt nem értik. Amit én mondtam neked, azt én elmondtam felnőtteknek is. És sokan meg sem hallgatják, és aki meghallgatja, az nem érti meg. És aki megérti, nem méltatja arra, hogy magában forgassa. Például beszéltünk a tehénről, hogy az miért tiszta állat. És elmondtam neki, hogy azért, mert ő nem eszik meg akármit. Kérdeztem, hogy az egér miért tisztátlan állat. Azt mondja, hogy azért, mert rágcsáló, mindent megrág. Ő mondta. Mondom, igen, az egér össze-vissza mindent megrácská. Nem eszik meg jóformán semmit, de mindent megrácská. A tiszta ételt is, a tisztátalan ételt is, a szappant, a cipőkrémet, a kartondobozt, a búzát, mindent megrácskál. Minden evő, mint a disznó. De semmit nem fogyaszt el. Ezért tisztátalan. Ezzel szemben a tehén vagy a bárány nem eszik meg akármit. Csak a tiszta eledelt, a tiszta szénát, a tiszta füvet. És az is, amikor megette, magában forgatja. A tejnek 4 gyomra van. Visszaöklendezi, és újból megrágja. És jól megemészti. A finom eledelt jól megemészti. Hálával fogadja, és jól megemészti. És az, hogy mi fogyasztjuk a tehenet, vagy a bárányt, azt jelenti, hogy olyanokká válunk, mint a tehén, vagy a bárány. Ilyen tekintetben. Hogy az Istentől kapott eledelt megértéseket, amit te is kapsz álomban, vagy megértésben, nappal, azt magadban forgatod, mint hogy a bárány. Jól megemészted, mert érdemes azt jól megemészteni, és felszívni a vérbe, és értett mindent emberek. És elmondja azt, hogy megmutatta neki Isten, hogy milyen volt ő korábban, és most milyen. És elmondta azt is, hogy néha, amikor problémák történnek a családban, például most egy nagymamája meghalt, azt is az Úristen az ő javára fordítja. Még közelebb fér az ő szívéhez, és ezt ő érzi. És erről beszél néha, remélem, hogy van, akinek beszéljen. A barátom személyében úgy érzem, hogy van, akinek beszéljen. De mert ez dicsőséges, ha valakinek ilyen gyermeke van, hogy Isten vezeti őt, persze a barátom is, tudtommal, ragaszkodik Istenhez, imádkozik hozzá, és Isten erősíti az ő lelkét is. Így megáldja Isten a gyermekeket, hogyha a szülő Istenhez fordul. Ez mit szóltok? Ilyen dicsőséges dolgot tapasztaltam mai nap folyamán. Azt kell mondjam, hogy persze ez nekem kényelmes munka volna. Ilyen gyermekekkel beszélnék, nekik hirdetném a mennyek országát, de nekik önsebben nem kell. maximum őket megerősíteni és felgészteni arra, hogy ha a bűnnel találkoznak, akkor mit csináljanak. De ő erről is beszélt, hogy őt is Isten figyelmezteti álomban, tanítja, 11 éves, tanítja, hogy hogyan viszonyuljon a bűnhöz, és hogyan imádkozzon. Mostanig erről én a bizonságtevőkkel beszéltem, a barátaimmal beszéltem, és most pedig egy 11 éves gyermekről beszéltem. És amikor mentek haza az apukájával, odajött és megölelt, és megköszönte nekem, amit mondtattam, és mondtam, ne nekem köszönt, köszönt a jó Istennek, mert ő adta nekem is, nekünk adta ajándékba, és én is köszönöm, hogy te elmondtad nekem, hogy téged Isten hogyan vezet, hogyan tanít, és milyen álmokat kaptál tőle. Egyszerűen nincsenek szavak, emberek. Nincsenek szavak. Dicsőséges ez. Áldott az a szülő, akinek ilyen gyermekei vannak, és áldott az a gyermek, akinek ilyen szülei vannak. Akik ugye ragaszkodnak Istenhez. Tehát a gyermek ő bement a rendelőbe, szó szerint, amit láttam a hajnali álmomban, láttam, hogy a barátomnak a gyermeke, ő a rendelőben van, őt Isten gyógyítja, az ő lelkét Isten gyógyítja, a Krisztus gyógyítja, és mossa az ő vérével, az ő tiszta vérével. Most már az következik, hogy a szülők is bemenjenek a rendelőbe, hogy az ő cselekedeteik megváltozzanak, megváltozzassák a cselekedeteiket, megtagadják a bűnt, és bemenjenek a rendelőbe a gyermekkel együtt, hogy a doktor, az Úr Jézus őket is teljesen meggyógyítsa. Amit kaptam hajnalban, álomban, azt délután meg is éltem. Ezt nyilván lehet értelmezni úgy, ahogy mondtam az előbb, hogy a gyermek a lélek, a test pedig a szülő, a felnőtt, vagy pedig a szó legszorosabb értelmében, ugyanis a gyermek, a barátomnak a gyermeke, ő a rendelőben van az Úr Jézussal. Isten őt tanítja, a lelkét gyógyítja, mert van amiből neki is meggyógyulni. Azonban várja a doktor, a szülőt is, hogy menjen be a rendelőbe. Vegyen fehér ruhát magára, öltsön fehér ruhát magára, és menjen be a rendelőbe, hogy őt is gyógyítsa meg az Úr Jézus. Ez a hívás számunkra, és mindenki számára, aki ezt megérthette, ezt a gondolatot. Ezen kívül pedig kaptam a mai nap folyamán egy másik gondolatcsomagot, amit szintén megosztanék veletek. Felolvasom, amit leírtam. Mi felnőttek, a haldoklást nevezzük életnek. Eképp minél inkább akarunk élni, annál közelebb kerülünk a sírgödrünkhöz. A mester egyik legfélelmetesebb mondása ez. Nem tudjátok, mi némű lélek van ti bennetek. Magyarul, nem ismeritek magatokat. Fogalmatok sincs, kik vagytok. Milyen szellemiség mozgat titeket. Ez pedig azoknak az embereknek mondta, akik már egy jó ideje vele voltak, tőle tanultak. Ha az a kijelentés igaz volt az ő tanítványaira, akiket már egy jó ideje tanított, mennyivel inkább igaz azokra, akik sosem keresték az igazságot, akik mindig passzívan, az árral folydogáltak, a népek tengerében hánykolódtak. Valamit az apostolok is tudtak magukról, mert az ember nem tud nem tudni semmit önmagáról. Mindenki tud, illetve tudni vél valamit önmagáról. Kérdés, mi az, amit tud az ember önmagáról? Honnét származik mindaz, amit tudni vél magáról? Talán kívülről tanulta? Esetleg olyan emberektől, akik már nincsenek az élők sorában? Vagy akik épp úton vannak a temető felé? Ha ez így van, akkor teljesen egyértelmű, hogy minden ember hazudik önmagának. Mert minden ember azt hiszi, hogy él, miközben olyan sémákat másol, amelyek már sok embert a temetőbe vittek. Következésképp minden ember a haldoklást nevezi életnek mindaddig, amíg meg nem tudja, hogy milyen lélek lakozik ő benne. Na de ki ítélheti meg, hogy milyen lélek lakozik az emberben? Kitől fogadjuk el, hogy megítélje, milyen lélek lakozik bennünk? Azoktól-e, akik a haldoklást nevezik életnek, vagy pedig attól, aki örökön él. Jézus jó barát volt, mert nem hazudott a barátainak. Közölte velük, hogy mindenki, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek, és a szolga nem maradhat örökre a házban. A bűn jelentése életellenesség. Következésképp, aki a bűn szolgálja, az nem maradhat életben, mert a benne lévő életellenesség a halál felé vezeti őt. Tehát Jézus arra utalt, hogy Jakab és János nem tudják, milyen állapotban van a bennük levő lélek. Tudnélik János és Jakab meg akarták volna büntetni a település lakóit, akik nem akarták befogadni Jézust. Ő pedig azt mondta nekik, hogy ő nem azért jött, hogy megölje az embereket, hanem azért, hogy megmentse őket, hogy megszabadítsa őket a bennük lévő életelenességtől, amely a testtel együtt a lelket is rothadásra ítéli. Ezért is mondja, hogy aki meg nem gyűlöli még a saját lelkét is, nem követheti őt az életre. Na de miért akarná meggyűlölni bárki is a saját lelkét? Hát annak tartalma miatt, ami a pusztulás irányába vezeti őt. Egymástán háromszor mondja, hogy fontos az embernek újonnan születni, különben nem láthatja Isten országát. Magyarul fontos az embernek valós képet kapni a lelke valódi állapotáról. Különben nem tisztulhat meg. Azonban olyan emberek által, akik ugyanúgy nem tudják, milyen lélek van bennük, mint az apostolok, az ember nem kaphat valós képet a lelke állapotáról. Ezért mondja Dávid, hogy vizsgálj meg engem, ó Uram! Nézd meg, van-e a szívemben a gonoszságnak valami útja, és vezess engem az örökké valóság útján. Aki ezt nem kéri Istentől, és aki nem vágyik arra, hogy Isten szemein keresztül lássa magát, továbbra is a haldoklást fogja életnek nevezni. Eképp minél inkább akar élni, annál gyorsabban fog haladni a temető felé. Minél inkább akar élni, annál gyorsabban fog haladni a temető felé, mert ő a haldoklást nevezi életnek. Az élet keskeny útja, amelyet Jézus megmutatott, azzal kezdődik, hogy az ember elfordul a haldoklók véleményétől, és Istentől kéri szemei megnyitását, hogy megláthassa, milyen az ő lelke állapota. Ha meglátja, azzal esélyt kap arra, hogy meggyűlölje a lelkére tapadó bűnt, életellenességet. Ezt nevezi az írás bűnbánatnak. Ha a bűnbánat megtörténik, Isten elveszi a bűnöket, megtisztítja, újjászüli a lelket. És ha a lélek újjászületik, hallani fogja teremtőjét. Eképp nem kényszerül arra, hogy a haldoklók véleményével, visszajelzésével azonosítsa magát. Ezért mondja Jézus, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és béreseket, papokat, lelkészeket, pásztorokat nem követnek. De akarod-e ezt? A mindenható Isten mindenkinek felkínálja ezt az ajándékot, hogy megláthassa a lelke valódi állapotát, ne az emberek szemein keresztül, hanem Isten szemein keresztül. Ezt mindenkinek megadja, aki kéri. Aki nem kéri, az hazugságban marad, és a haldoklást fogja életnek nevezni. És aki meglátja, hogy milyen az ő lelke valódi állapota, az valós esélyt kap arra, hogy megszomorodjon a saját lelke állapota miatt, és vágyakozzon arra, hogy megtisztuljon az ő bűneiből, avagy bemenjen a rendelőbe, abba a rendelőbe, amit az éjszaka láttam, ami nem más, mint az élő Isten szava, Krisztus beszéde, az ő áldozata, a személyes kapcsolat az élő Istennel. Amikor hozzáfordulok diagnózisért és gyógyulásért, és nem gyarló, halandó és haldokló emberekkel gyógyítatom magam, hanem azzal, akinek valós hatalma van arra, hogy engem meggyógyítson. Úgy testileg, mint lelkileg. És ez nem más, mint az Urak Ura, a Királyok Királya, az Úr Jézus Krisztus, aki azt mondja, hogy senkit ne nevezzünk doktornak, mert egy a mi doktorunk, a Krisztus, aki a lelkünket, hogyha meggyógyítja, a testünk is meggyógyul. A bűnökért kifizette a váltságdíjat, de csak azok számára, akik hajlandók belátni a bűneiket, akik nem akarnak szembesülni, azoknak nem fizette ki, nincs ahogy. Az a beteg, aki nem hajlandó szembesülni, nem akarja tudomásul venni a diagnózist, nincs ahogy belemenjen a gyógymódba. Ezért először az orvos, a doktor, a röntgent mutatja meg a páciensnek, hogy mi van az ő koponyájában, az ő mellkasában. És amikor látja a beteg a rendellenességet, akkor azt mondja, hogy igen, doktor úr, vállalom a műtétet, és talán esélyt kap arra, hogy meggyógyuljon. Diagnózis nélkül nincs gyógyulás. A diagnózist a mai ember elutasítja, mert hazugságban van tartva a modern spiritualitás által, a pozitív gondolkodás által, a hazug vallások által, az agykontroll által. A legtöbb ember nem hajlandó szembesülni a bűneivel. Nem akarja diagnózist. Mindenki csak gyógyulni akar, és egészséges lenni. Ez itt a világ tele van egészséges zombikkal, akiknek már a lelkük el van halva. Átlépte a menthetetlenség küszöbét, mert ők egészségesek akartak lenni, de nem kívánták, hogy a lelkük is teljesen meggyógyuljon. A bűnök bocsánata, az igazság ismeret által, az újjászülés által. Aki nem kér, nem fog kapni, marad a régiben, és ahogy mondtam, a haldoklást fogja életnek nevezni. És azáltal nevezi a haldoklást életnek, hogy az emberek véleményével, az emberek szavával azonosítja magát. A gyarló, beteg és haldokló emberek szavával azonosítja magát. És ez maga a haldoklás, mert ők a temető fele mennek, és mivel velük azonosítom magamat, én is a temető fele megyek. Arról is beszéltem a barátomnak, hogy meghalhat-e az az ember, aki ezt nem hiszi életnek, és mondta, hogy nem. Aki ezt nem hiszi életnek, az nem halhat meg. Csak az halhat meg, aki ezt életnek hiszi. Ahhoz, hogy az ember ezt ne higgye életnek, fontos megismerni az életet. Én azóta tudom, hogy ez nem élet, amióta megismertem Krisztust, mert ő megmutatta az életet, és azáltal megtudtam, hogy amit én mostanig életek neveztem, az nem élet. Az egy vidám, pozitívan gondolkodó haldoklás. Aki megismeri az életet, az tudja, hogy amiben eddig volt, az nem élet. Bárhogy csinálja, balra, jobbra, különböző módszerekkel, csűri, csavarja, ez nem élet. A fájdalomba torkolik, a betegségbe, a nyomorúságba, a depresszióba, az öngyilkossági hajlamokba torkolik az élet. Ez nem élet, ez haldoklás. De az ember nem tudja meg, hogy ő a haldoklást nevezi életnek, addig, amíg nem találkozik az élettel. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam, mondja az Úr Jézus. De ő a segítségét nem kényszeríti senkire. Ezért van pokol is, nem csak menny. Mert a szembesülés a bűnökkel, a bűnbánat, a bűnbocsánat, az újjászületés nem kötelező. Isten noha ingyen felkínálja mindenki számára, nem kötelezi azt, nem kényszeríti senkire. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy kérjetek, és adatik néktek. Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, azt talál. És az örgetőnek megnyittatik. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!